Hihetetlen, hogy már is itt vagyunk este, olyan, mintha nem tudom, repülne az idő, mint amit csak tegnap jöttünk volna ide, és mindjárt vége van. Aztán rájöttem, hogy csak tegnap jöttünk, és már is megyünk haza, de az idő megy. Viszont van még egy nagyon-nagyon fontos témánk, ez pedig a missziónak az ereje. És ez a végére maradt, a végére hagytuk ezt a témát, mert hogyha helyén van a missziónak az alapja, hogyha helyén van a missziónak a szíve, az egy nagyon jó meder, de hogyha nincsen erő, akkor egy erőtlen helyzet áll elő, aminek ha nincs ereje, akkor gondolj bele, hogy lehet egy nagyon szép autót, hogyha nincs ereje, hogyha nem tud elindulni, hogyha nem búg fel a motor, akkor az egész csak ott áll, és nem tud téged A-ból B-be elvinni, pedig az lenne a célja. Lehet bármilyen kényelmes, lehet akármilyen jó az ülése, de hogyha nem indul be, hogyha nem búg fel a motor, akkor az erő hiányzik. És ezzel fogunk most foglalkozni, kicsit megnézzük, hogy hogy jutottunk el. Ezzel foglalkoztunk tehát ma reggel a hitelességgel, és megnéztük, hogy mennyire közel áll ez hozzánk, hogy ez nem egy olyan téma, a misszió, ami valami furcsa státusz kell felvegyünk és közben missziózni, hanem ez a mi életünk. Az életünk egy misszió kell, hogy legyen, és kezdve onnantól, hogy mosogatod a tányérokat, neveled a gyerekeket, cseréled a pelenkát, éled az életedet, ez mind egy misszió tud lenni, ahogyan ezt teszed. A Moodyról azt mesélik, hogy amikor megtért, akkor még egy kis fiatal srác volt és cipőket tisztított, és eldöntötte, hogy innentől kezdve, hogy megtértem, minden egyes cipőt úgy fogok megtisztítani az utcán, mint hogy egy Jézusnak a lábát csinálnám, ha az ő cipője lenne. Rövidesen kirúgták Moodyt, mert túl sok ember tért meg, mikor csinálta a cipőjüket, és azt mondta, hogy én most ezt úgy csinálom, mint hogy ez Jézusé lenne, és elkezdett evangelizálni, úgyhogy így lehet elveszíteni egy egyszerű állást is, a cipőpucolást, de ott volt a szívében, hogy még a cipőket is úgy fogom tisztítani, mint hogyha ezt Jézusért tenném, és úgy is tette, és nagyon sokan megtértek még ezen keresztül is. Most kicsit tovább megyünk tehát, és megnézzük a missziónak az erejét. Ez pedig, hogyha van nálad Biblia akármilyen formátumban, a János evangéliumának a 16. részéhez lapozzál velem együtt, és a 4. versétől fogunk olvasni néhány mondatot, tehát a János 16. 4. versétől olvasom. János 16.4. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük a te ígédet, és arra kérünk, hogy ne csak a betűig jussunk, ami megöl, hanem a te lelked elevenítse meg ezeket közöttünk. Szeretnénk, hogyha te, aki itt letted, meg is magyaráznád ma nekünk, megnyitnád, és mi eldöntjük, hogy amit megmutatsz, annak akarunk ma engedelmeskedni. Ámen. Hogyha lehetne választani, hogy a Bibliából melyik a kedvenc könyved, így jó esélye János evangéliumát mondanám, és hogyha lehetne választani, hogy azon belül melyik a kedvenc részem, akkor azt mondanám, hogy na ezek a versek. A 13-tól a 17. végéig egy ilyen nagyon nagy monológot hallunk Jézustól, az utolsó óráiban beszél a tanítványokkal is. És hogyha el tudnád képzelni azt a helyzetet, hogy tudod azt, hogy mondjuk a szeretteiddel utoljára találkozol, utoljára beszélgethetsz velük, akkor nagyon-nagyon megválogatnád, hogy mit mondasz nekik. Mi az, ami annyira fontos, hogy az utolsó néhány órádat azzal töltsd, hogy ezeket elmondod nekik. És Jézus erről beszél a tanítványokkal az utolsó pillanatokban, és mond egy nagyon-nagyon furcsa dolgot. Azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. ezt most nehéz megérteni. Próbáltam mindig ilyenkor elképzelni, hogy azt mondják az okosok, hogyha úgy akarunk történetet olvasni, hogy azt élvezzük is, akkor is, hogyha tudjuk a történet végét, képzeljük el, mintha nem tudnánk. Tehát ugye nem tudnánk, hogy hogy fog folytatódni a történet. És elképzelem azt, hogy ott vagyok az egyik tanítványként, és eléggé élvezem azt, hogy Jézus a mesterem. Szóval, hogyha jön egy beteg ember, Jézus meggyógyítja. Jön egy halott, Jézus feltámasztja. Jön egy farizeus okoskodni, Jézus kiokosítja. Jön egy másik farizeus, még nagyobb okoskodással, Jézus azt is helyre rakja. Kell adót fizetni, azt mondja, hogy Jézus fogjam ki alatt, és ott van benne a pénz. Tehát úgy elég jó, nem? Tehát ezt meg lehet szokni. Bármi jön, Jézus, van egy kis helyzet, intézet, légy szíves. És Jézus mindent elintézett. És azt mondja most Jézus a tanítványoknak, hogy jobb lesz nektek, ha én elmegyek, mert ha nem mennék el, nem jön el a pártfogó. És elképzelem, hogy vakarták a fejüket, hogy ennél mi lehet a jobb? Tehát 3 éves aktív bibliaiskola Jézussal a bibliai helyszíneken, azért ezt tegyük hozzá, az egy elég meredek dolog, nem? És Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én elmegyek, akkor el fogom küldeni hozzátok a pártfogót. És a tanítványok valószínűleg nem nagyon értették még ekkor, hogy miről van szó. Nyilván majd pünkösd után állt nekik jobban össze a kép, hogy miről beszélhet itt Jézus. De ezzel fog most foglalkozni, Istennek a lelkével, az erejével. Amikor azt mondja Jézus az Apcselek 8-ban, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. És azért beszélünk most erről, mert amikor Jézus elment és felment a mennybe, akkor maga mögött hagyott egy csapat embert, akik tele voltak még kételkedéssel, bezárkóztak, és nem nagyon tudták, hogy mit évők legyenek. És amikor eljött a Szentlélek, akkor ezekből a gyáva emberekből olyan bátor emberek lettek, akik kiálltak a tömeg elé, és hirdették bátran, szégyenkezés nélkül az örömhírt, és elindult a világmisszió. És a váltást azt Istennek a lelke hozta, az, hogy az egyháznak születésnapja lett pünköstkor. És általában mi pünkösdre megemlékezünk, nem? Vannak nekünk pünkösdjeink. És akkor van pünköst hétfő. És elkezdtünk azzal foglalkozni a gyülekezetbe, hogy mi lenne, hogy a másik gondolnánk erre, hogyha nem megemlékeznénk pünkösdre, hanem elkezdenénk pünkös kezdet tartani, pünkös szerda, pünkös csütörtök, pünkös péntek, és elkezdenénk élni a Szentléleknek az erejében. Na megnézzük, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és megnézzünk ez néhány példát. Az először is, amit a Bibliában fogsz látni, képeket, szimbólumokat, nagyon-nagyon beszédesek. Az egyik a víz, méghozzá túlcsorduló víz. Egy olyan erő, ami túlcsordul rajtunk. Jézus beszél arról, még a János evangéliumának az eleje felé, hogy akik ő benne hisznek, azoknak a belsejükből élő víznek folyamai ömlenek majd. És azt mondja János, megmagyarázza nekünk, hogy ez pedig a lélekről mondja, akit a hívők ekkor még nem kaptak meg, Jézus még nem dicsült meg, de később majd tudjuk, hogy igen. Azt mondja, hogy a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Hadd osszam meg veletek egy nagyon-nagyon érdekes példát erre. Volt egy fiú, aki megtért egyszer, ott lehetünk a megtérésénél, hogy egy sátanista fiú volt. Pontosabban inkább úgy mondom, hogy egy ilyen tiszta, fekete szemüveg, fekete hosszú haj, fekete ruha. Mondtunk neki egy pár mondatot Jézusról is, következő nap beállított egy srác fehér pólóba, kopasz fejjel, és mondta, hogy ez működik. Néztünk rá, hogy te ki vagy, és mi működik. És mondta, hogy én vagyok a srác tegnapról, nem emlékeztek? Hazamentem, és Jézus tényleg erősebb volt. És ez a srác megtért, átadta az életét, és elkezdtünk vele beszélgetni, és elkezdett nekem ez a fiú bibliai verseket mondani. És én mondtam neki, hogy lenyűgöző, hogy mennyire jól ismered a Bibliát. És mondta ez a fiú, életemben nem volt még kezemben, miért mondod azt, hogy jól ismerem? Hát mondom, hogy amit te most mondtál, ez a mondat néz, ez itt van megírva a Róma, milyen Róma, hol? És elkezdtük olvasni a Bibliát, és a fiúból áradt Istennek a lelkén keresztül Istennek az igéje. És le voltunk döbben, hogy létezik egy ilyen dolog? Hogy lehet, hogy ilyen? Aztán egy másik fiú, aki megtért a gyülekezetünkben is, és volt benne egy-két olyan apróság, amit úgy éreztem, hogy hát ezt lehet helyre kéne most tenni. És úgy nyitottam volna meg a számot, hogy elmondjam, hogy ezt nem biztos, hogy jól csinálja, és Isten lelke úgy rám csapott, hogy maradjak csöndbe. Mondtam, az könnyebb, akkor nem szólok. Másnap találkozok a fiúval, és mondja nekem, hogy te figyelj, Barni, én tegnap hazamentem, és úgy érzem, hogy Isten lelke azt mutatta meg, hogy nem jó, amit csinálok, és ezért most máshogy csinálnám. És teljesen le voltam döbbenve, hogy létezik az, hogy Isten lelke ennyire munkálkodik, hogy belülről kifele túlcsordul. És mit jelent ez, hogy túlcsordul? Jelenti azt, hogy nem áll meg ott, amikor tele vagyok. Hogy én nem a végállomása vagyok Istennek az áldásának, hanem egy csatornája, akin keresztül átfolyik, és ami túlcsordul, az túlcsordul a környezetedre. Az életünk mindig túlcsordul, akár jó, akár rossz. Van egy ilyen példabeszéd, hogyha a mézes bödönt összetörik, méz folyik ki belőle. A nővéreimnek mesterei volt, amikor mindig gyerekként felidegesítettem őket, és elkezdtek velem kiabálni, ezt mindig idéztem. Ha a mézes bödönt összetörik, méz folyik ki belőle. És néztem rájuk, hogy hát, kedves nővéreim, mi folyik ki belőletek? Most, hogy így kiáltoztok szegény öcsétekkel. Azóta rendeztük a kapcsolatunkat, de a túlcsordulásnak van egy ilyen jelentősége, hogy túlmegy a környezetre, nem tudod bent tartani. És Istennek a lelke az egy ilyen erő az életünkben. És ez fontos most leszögezni, hogy az erő alatt nem azt értjük, hogy Isten lelke egy erő. Ő nem egy erő, ő nem egy fogalom. Ha megnézed a Bibliában, akkor azt fogod látni, hogy van neki akarata. Úgy osztogatja az ajándékokat, amint akarja. Meg tudod azt nézni, amikor azt mondja Pál, hogy ne szomorítsátok meg Istennek a lelkét. Meg lehet őt szomorítani. Aztán, hogy végigolvasod az abcselt, ilyeneket fogsz találni, azt mondja Pál, hogy Isten lelke nem engedett minket abba az irányba. Vagy erre kényszerített. Van neki akarata, van neki tetszése. Egy személy a Szent Háromságon belül. És egy konkrét céllal küldte el Jézus. Szeretném, hogyha tudnánk ezt megnézni, hogy ez mit jelent az életünkben, és mi köze van ennek a misszióhoz. Azt mondja Jézus, én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Nagyon-nagyon sokat mond az, ahogy Jézus nevezi, pártfogó. Pártfogó. Az ellentétjét jól ismerjük, a vádlót. Vádlás. Jön, Diablos mindig jön, és újra, és újra, és újra vádol téged. És nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki küszködik ezzel, a vádlásokkal, én nagyon sokáig küszködtem. Valamit az Isten elé hoztam, megbocsátotta, és még mindig vádolt engem az ördög, és újra előjött. És egyszer elmondtam ezt egy barátomnak, és egy nagyon egyszerű példát mondott, azt mondta, hogy Barna, figyelj, tegyük fel, hogy mit tudom, itt ez a telefon. Ez az én telefonom, te ledobod, eltöröd. Sajnálod, és azt mondod, hogy figyelj, bocsáss meg. Én azt mondom, hogy megbocsátottam neked. Holnap bejössz, találkozunk, és azt mondod, hogy figyelj, tegnap eltörtem a telefonodat. Meg tudnál nekem bocsátani. És én mondanám, hogy már figyelj, tegnap ezt rendeztük, meg van bocsátva. Holnap után megint találkozunk, és azt mondod, hogy figyelj, eltörtem a telefonodat tegnap előtt, emlékszel? Meg tudnál nekem bocsátani. És azt mondja, hogy ha ezt 3 hétig csinálnád, jó eséllyel beszélnék a szüleiddel, hogy keresünk neked egy megfelelő szakembert. Mert hogy nem érted meg, hogy azt mondtam, hogy megbocsátottam neked. És ez nagyon egyszerű így felfogva, de mégis nagyon-nagyon sok hívő ember cipel magával vádlásokat, terheket egy életen át. Mikor tudjuk jól, Róma 8.1, nincs hát most már semmiféle károsztató azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Volt egy lelkész, aki az odament egyszer a gyülekezetből, egy idős néni, és azt mondta, hogy lelkész úr, én találkoztam tegnap este Jézus a lámomba. És mondta a lelkész, hogy nana, ilyen nincs. Ilyen nincs, ilyen nincs. Mondta néni, de én biztos, hogy vele álmodtam. És mondta neki Jézus, hogy na, nénikém, hogyha legközelebb tetszik találkozni Jézussal, akkor tegyük próbára, hogy tényleg ő az, vagy csak betetszik valamit képzelni. Kérdezze meg tőle, hogy mit csináltam én 1972. november 2-án. Mert hogy én akkor egy nagyon csúnya dolgot tettem, amit csak én és a jó atya tud, és azóta szégyellem. Ha ezt megmondja magának, na, akkor majd elhiszem. Pár hét múlva jön a néni, hogy pásztor, találkoztam. A pásztornak a pulzusa az egekbe. Mit mondott? És azt mondta a néni, hogy hát azt mondta Jézus, hogy már elfelejtette. És annyira sokat mondott nekem ez a történet, hogy Jézus komolyan gondolja azt, amikor ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy bűneitekről többé meg nem emlékezem. Amilyen messze a napkelet a napnyugattól, olyan messzi vetél azokat az Isten. És hadd bátorítsalak arra, hogy akit Isten mellét küldött, ő nem a vádló, hanem a pártfogó. Ez jelenti azt, hogy rámutathat az életünkbe dolgokra, de nem azért, hogy még lejjebb nyomjon, hanem azért, hogy egyből a keresztet felmutassa neked. És innen tudod mindig megkülönböztetni a vádlót a pártfogótól, hogy a vádló először mindig belerángat valamibe. Gyere csak, nem olyan nagy dolog ez, senki nem tudja, meg kis apróság belerántott, helyszínt cserél, te utolsó szerencsétlen, hát mibe keveredtél bele? Hát ezt szégyeld el magad, nehogy azt gondolt, hogy te így az Isten elé kerülhetsz. Nehogy azt gondold, hogy te most így megszúrítanád az Istent. Kicsit először rak magad helyre. Járjál néhány kanosszakört, ezt meg kell tenni. Így te nem mehetsz az Isten elé. Ezzel ellentétesen a Szentlélek, ahogy rámutat valamire az életünkbe, abban a pillanatban mutatja a keresztet. Gyere a kereszthez. Most azonnal gyere a kereszthez. És azt mondja Jézus, hogy akit ő elküld, az a pártfogó lesz. Aki mellettünk áll, pártfogónk lesz, és azt mondja Jézus az abcselejben, amit már néztünk, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. És amikor ez megtörtént, olyat olvasunk az evangélium végén, hogy a tanítványok pedig elmentek, hirdették az evangéliumot, az Isten pedig velük együtt munkálkodva, megpecsételve jelekkel és csodákkal az evangéliumot. Hát úgy hiszem, hogy ez az, amire ma vágyunk, amire szükségünk van, hogy Uram, törzs fel a te egyházadat erővel. Hogy néz ez ki gyakorlatban? Itt van már egy kép a vízről. Az egyik barátom megfogalmazása nekem nagyon-nagyon sokat mond, amikor így fogalmazott, hogy bensőséges kapcsolat az emésztő tűz Istenével. Ő azt mondta, hogy számára ez a kereszténység. Bensőséges kapcsolat az emésztő tűz Istenével. Ebből úgy nagyon sok minden benne van. Benne van az intimitás, de benne van annak a mélysége, hogy ez nem egy ilyen haveri kapcsolat, hanem az Isten, akiről beszélünk, az emésztő tűznek az Istene. És nagyon-nagyon sokféle tűz van az ember életében. Beszéltünk mondjuk tábortűzről, ahova odamész és megmelegszel, és életet adhat, hogy nem fagysz meg. Beszélgethetünk erdőtűzről, ami már egy egészen más helyzet. De az Istennek a tüze az az emésztő tűz. És ő valami ilyesmit szeretne az életünkben. Gyülekezeti táborunkban, amikor ezzel foglalkoztunk, egy olyan képet kaptunk Istentől, hogy kiraktunk két oltárt, és mind a két oltár teljesen ugyanúgy nézett ki. Ugyanúgy volt körberakva téklákból, gyönyörűen, pont ugyanakkorák voltak. Az egyik oltárba viszont teleraktuk fákkal, mindenféle gyújtóssal, gyönyörűen megrakva, a másikban meg nem volt semmi. És azért használtuk ezt a képet, mert azt kaptuk az Istentől, hogy sokszor olyan az egyház, mint a második oltár. Hogy várjuk azt, hogy az Isten adjon végre tüzet. És úgy szeretnénk, hogy a lángolna. És úgy szeretnénk mi ezt egy kanapéból nézni. Hogy lángol az egyház is minden. És amikor ezen gondolkodtunk, az Isten úgy engem megszólított, és azt kérdezte tőlem, láttam ezt a gyülekezetünket, mint egy üres oltár. És kérdezte az Isten, hogy kértek tüzet, de hol van az éghető anyag? És kérdeztem, hogy Uram, mi az éghető anyag? És mondta, hogy ti vagytok az éghető anyag. És úgy elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy mit jelent belelépni az oltárba. Mit jelent az, hogy belelépek ebben az oltárba, és azt mondom Istennek, hogy az ébredést már nem úgy képzelem el, hogy egy kanapéról nézem, ahogy Isten valamit csinál, hanem belerakom magam ebbe az oltárba, hogy kezdődjön el itt bennünk. Hogy az égésnek a tüzét azt először mi érezzük meg. Hogy az Istennek a megszentelése az velünk kezdődjön el. Moodyt említettem az elején is. Később Isten nagyon-nagyon hatalmasan használta. Egy gyülekezetben meghívták egy evangelizációs kampányra, és néhány idős testvér kifogásolta, és azt mondta, hogy minek kell nekünk meghívni ezt a Moodyt. Hát tán csak nem birtokolja a szent lelket. És azt mondták, akik ismerték Moodyt, hogy nem. A Szentlélek birtokolja Moodyt. Azért hívjuk meg. És szeretem, hogy tudnánk ma így gondolni Istennek a lelkére, hogy Istennek a lelke nem valaki, akit mi birtokolhatunk, és parancsolhatok neki, hogy csináld ezt, csináld azt, és minél hangosabban fogom kiáltani, annál jobban fogja csinálni. Nem. Istennek a lelke minket akar birtokolni. Óriási a különbség, hogy én akarom birtokolni, és irányítani, és manipulálni, vagy bármit elérni, vagy azt mondom, hogy Istenem, itt vagyok. Kérlek, hogy töltsd meg a te lelkeddel csordultig, és használd az életemet. Csinálj velem, amit akarsz. Ide rakadnék most egy üres kesztyűt. Egy egyszerű példa lenne arra, hogy ez a kesztyű, ez üres. Ez semmi, ez egy élettelen dolog. De amikor belerakom a kezemet, akkor ez a kesztyű elkezd életre kelni. Elkezd úgy mozogni, ahogy az ujjaim mozognak. És ilyen vagyok én a Szentlélek nélkül. Egy kesztyű, egy üres kesztyű, te is ilyen vagy, élettelenek. De amikor Isten lelke eljön, akkor megtelünk élettel. Megtelünk erővel. És olyanokat ígér Jézus, elképesztő sok mindent, például jövendőbeli dolgokat kijelent nektek, bátorít, vigasztal. Olyanokat ígér, hogy amikor meg kell nyitni a szátokat, nem ti lesztek azok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke beszél általatok. Nemrég egyszer egy konferencián voltunk, és volt egy előrehívás, és imádkoztunk az emberekért, és nagyon nagy volt a zaj, nem is nagyon hallottam, kijött egy hölgy, és odajött hozzám, és úgy nem is tudtam, hogy kicsoda, micsoda, és úgy bennem volt, hogy hát most mondjak el egy ilyen szép imát, vagy most mit tudok, nem tudom, és úgy Uram, mondom, te most mit mondanál ennek az asszonynak? Semmit nem tudok róla, semmit. Életemben nem láttam még. Mit tudnék kérni érte? És úgy csöndben voltunk, ő is, meg én is. És aztán Isten adott egy-egy mondatot, amit úgy féltem is kimondani, mert olyan furcsák voltak. És az volt bennem, hogy ezzel nagyon mellé tudok lőni. Te jó ég, ha ezt én kimondom, ennek semmi értelme nem lenne, vagy magyarázata. De úgy nagyon becsuktam a szememet, és elmondtam azt az egy-egy mondatot, és mondtam, hogy ámen. Kinyitottam a szemem, hogy ott van-e még a hölgy, és annyit láttam, hogy úgy zokog, mint egy kisbaba. Az az egy-két mondat. Nem volt az különösen szép mondat. Nem volt az valami nagy dolog. De neki akkor az az egy mondat, az az életét változtatta meg. Azért, mert van egy szent lélek, aki rajtunk keresztül akar szólni. Isten úgy van ma jelen az egyházon keresztül, hogy te vagy a keze, te vagy a láza, te vagy a lába, te vagy a szája, te vagy az, akin keresztül megy, és akin keresztül szólni akar. És én úgy gondoltam ezt sokáig, hogy Isten lelkének a vezetése az mindig valami szuper, nem tudom milyen magasságokba történik, hogy legalább Gábriel és Mihály egyszer érkezik hozzám, és mondják el, hogy mit kell tegyek. És legalább négy angyal kíséri őket, és sófár szól közbe, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon pengének kellene lennie, és nem nagyon éltem át ilyeneket. Olyat éltem át, hogy Isten úgy eszembe jutottak emberek, akik rég nem jutottak már eszembe, vagy valakivel beszélgettünk, és jött egy gondolat. És emlékszem, mikor először kezdtem el azon gondolkodni, hogy mi van, hogy ezt Isten lelk adná. És úgy megint félve elmondtam ennek a valakinek, hogy figyelj, lehet, hogy ez neked most semmit nem fog mondani. De ez az ige volt bennem mindig, míg ahogy te beszéltél. Elmondom, és látom, hogy néz, hogy azta. Hát tudod, hogy 12 éve ezt az igét kaptam Istentől erre a témára, ígéretként, és azóta azt hittem, hogy nem tartja meg, és most ez mekkora ígéret volt nekem. Ezt egy másik fiúval beszélgettünk is, és míg beszélgettünk, végig egy tár gyümölcsöt láttam. És az volt bennem, hogy én ennyire éhes vagyok, vagy mi ez az egész is. De mondom, Uram, a legrosszabb esetben ki fog nevetni. És mondtam ennek a fiúnak, hogy figyelj, biztos semmit nem fog neked mondani. Tálgyümölcs. És ránézett ez a fiú, és láttam, hogy nagyon elérzékenyül. És mondja nekem, hogy te figyelj, te tudod, hogy miért vagyok hitkrízisben, hogy a lélek gyümölcse nincs ott az életemben, és ezért könyörgök majd fél év, hogy Isten adjon egy jelet, hogy a gyümölcsök ott lesznek a szívemben. És így, asztal. És látod azt, amikor az Isten lelke elkezd dolgozni, hogy ez nem te vagy. Ezeket nem mi találjuk ki. Hanem az Isten lelke azt mondja, hogy szálltok, a szátokba adj, amit mondanatok kell. És nem ti lesztek azok, akik szóltok, hanem atyátok lelke beszél általatok. És ezt mondja Jézus, hogy még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazságnak lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog megdicsőíteni. Itt egy nagyon fontos dolgot megérteni. A Szentlélek mindig megdicsőíti Jézust, soha nem önmagát. Révész Árpi bácsitól hallottam egyszer, hogy a Szentlélekkel teljes ember, az Krisztussal teljes ember lesz. Nem egy ilyen furcsa irányzatot kell elképzelni, ahol mindenféle kontrollálatlan dolgot kell mindig, és hanem hogy amikor Isten lelke betölt téged, akkor mindig megdicsőíti neked a fiút. És mindig látod Jézust felmagasztalva. És a fiú pedig megdicsőíti az atyát. És kezdjük megérteni, hogy működik a Szent Háromság egy tökéletes egységben. És ezt mondja Jézus, hogy mindaz, ami az atyáé, az az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Sok mindent mond még itt Jézus a Szentlélekről, de szeretném azt, hogy tudnád elgondolni azt, hogy mit jelent az, hogy ő a vezető, ő az, aki kell, hogy irányítsa az életedet. Volt egyszer egy hajó, egy hatalmas nagy ködbe kellett mennie a partok mellett, és az utasok halálra rémültek, mert nagyon nagy tempót diktált a hajó. És annyira megijedtek, hogy kérték a hajónak a személyzetét, hogy most azonnal üzenjetek a kapitánynak, hogy itt baj lesz. Ilyen gyorsan nem lehet menni ekkora ködben. És a kapitány meg lesétált, és nagyon szelíden mondta az utasoknak, hogy kérem, nyugodjanak meg. Maguk azt nem tudják, hogy ahol én ülök, az jóval a köd felett van. Én felette vagyok a ködnek. Én ott ülök az irányító központban, ahol maguk nem látják. Én nem látok ködöt. Én előre látok, tökéletesen látok mindent. Megnyugodhatnak. És amikor elkezdjük engedni, hogy Isten lelke vezessen minket, akkor megengedjük azt, hogy egy olyan Isten, aki nem ködbe van, aki látja a jövendőt, aki mindent lát, vezethesse az életünket. És amikor eljövünk, hogy Uram, mit akarsz, mit csináljak, hova menjek? És nagyon-nagyon sok mindenben tanácsa minket a Biblia. De felteszel egy kérdést, hogy ez a munkahely, vagy ez a munkahely? Melyik a jó? Melyik a biblikus? Hova kell menjek? Isten, tudnál engem ebbe vezetni? És elképzeltem azt, hogy ez milyen érzés lehet az Isten, amikor keressük az ő vezetését. Elképzelem azt, ahogyan mondjuk odajön majd hozzám a fiam jó pár év múlva, és megkérdezi, hogy apa, nem tudom, mit csináljak, de úgy szeretnék úgy dönteni, hogy szerinted is az jó legyen. Tudnál nekem tanácsot adni? Mit éreznék apaként? Hát én szerintem a mennyországban érezném magam egy ilyen kérdéstől. Hogy tényleg neked az fontos, hogy engem megkérdez, hogy úgy döntsél, hogy ez nekem tetszene. Ú, fiam, gyere, hadd puszígassalak meg. Mit érezhet ilyenkor? És ez kedves az Istennek, mikor te azt mondod, hogy atyám, én akarom tudni a te vezetésedet. Mi férfiak, nekünk ez nagyon nehéz. Mi mindig tudjuk, hogy mit kell csinálni, nem? Ha megyünk valahova kocsival, és úgy tűnik, hogy eltévedtünk, csak mondom, hogy úgy tűnik, a feleségem javasolja, hogy szívem, tudod, hogy merre megyünk? Persze, hogy tudom, hogy merre megyünk. Nem kellene megkérdezni? Nem. Az a legnagyobb szégyen, nem valakit megkérdezni, ugyan már. És emlékszek, egyszer vettünk egy porszívót, kérdezte a feleségem, hogy elolvastad a használati utasítást? Ó, használati utasítás! Hát azt mondom, csak az kiknek kell? Hát az gyerekeknek való. Hát én egy férfi vagyok. Én tudom, hogy működik egy porszívó. És elkezdtük használni a porszívót, de nem volt benne erő. Nem működött. Olyan húztam, bármit csináltam, nem szívott. Mondtam neki, hogy szívem, én ezt összecsomagolom, ezt visszük vissza, hát ez kuka, hát ez nagyon, ez a mi selejt. És ahogy pakolnánk el, láttuk, hogy mi itt az a furcsa tekerő, az el... És akkor Magdi rám néz, használati utasítás. És akkor, amit én megértettem a Bibliámból az, hogy amikor olvasod az igét, akkor azt nem azért olvasod, hogy kipipált, hogy elolvasta, meg letudt, hanem egy használati utasítás ahhoz, hogy működik az élet, hogy működik Isten benned, hogy hogyan akar dolgozni benned. És amikor minél jobban megismered a Bibliát, annál jobban megismered a szerzőt. És minél jobban megismered a szerzőt, annál jobban akarod ezt megcsinálni. És ez van kiírva, hogy bensőséges kapcsolat az emésztő tűz Istenével. Annyi minden van ma az egyházban, és annyi mindenünk van, annyi eszközünk van, hihetetlen áldott időszakban vagyunk sok tekintetben, de kell felismerjük azt, hogy Isten lelke nélkül semmink nincs. Hogyha ő nem munkálkodik a gyülekezetünkben, akkor semmink nincs. Képzelj el egy focipályát, egy stadiont, a világbajnoki döntőt, ahol minden van, elképesztő kamerarendszer, hihetetlen csodálatos fű, ami magát locsolja meg, amit csak el tudsz képzelni. És nincsen labda. És kezdenék a meccset, és nincs egy labda a stadionba. Minden van, csak egy labda nincs. Pont az nincs, ami kellene, hogy lehessen focizni. Ha van labda, akkor a bármelyik tanyán tudsz egy jót focizni az utca gyerekekkel, de ha nincs labda, akkor a legszebb stadionba se fog menni. És kell ezt felismerjük ma, hogy van nekünk nagy tapasztalatunk, nagy múltunk, mindenünk van ma Európában, de hogyha Isten lelkét nem engedjük munkálkodni az életünkben, akkor semmink nincs. Ami nekem nagyon nagy hatás volt az életemre, mikor Egyiptomban egyik gyülekezetben arról szolgált a lelkész, és zárójában mondom, hogy 7 alkalmuk van egy pénteken, és általában 6-700 ember van egy alkalmon. Tehát mondhatta volna azt, hogy jól megy a szekér. Tehát szépen megy, még a nehézségek ellenére is virágzik a gyülekezet. Arról beszélt ez a lelkész, hogy nem tapasztaljuk az Isten lelkének az erejét, mert nem adjuk magunkat halálba, és nem engedjük, hogy ő feltámasszon minket. És kell, hogy a mi életünket odaadjuk az Isten elé egy oltára, hogy legyünk egy jó illatú áldozat előtte. Hogy azt tudjuk mondani, hogy Istenem, itt vagyok, használd az életemet. Csinálj, amit szeretnél velem. Kitölteni egy biankó csekket az Istennek. Aláírni, és hagyni, hogy az Isten kitöltse. Amit akarsz, hogy legyen az életemmel, azt tedd meg. Amit szeretnél, csináld, legyen a te dicsőségedre. Ez nagyon nehéz. Az élet egyik legnehezebb dolga elengedni az irányítást. De a második legjobb dolog, amikor elenged az irányítást, amikor rájössz, hogy sose volt tiéd az irányítás. Egyik nap mentünk haza, és már nagyon este volt, egy kis távot a fiammal úgy mentünk a kocsiba, hogy az ölembe ült, és ő fogta a kormányt. És ahogy mentünk, aztán le kellett parkolni, az már művelet volt, mert voltak kocsik, és akkor elengedte, hogy na, apa, ezt már te csináld. Olyan drága volt, mert nyilván ő nem tudta azt, hogy végig én fogtam a kormányt. Ő csak ott fogta felül, és nagyon büszkén nézett kifele, én fogtam alul a kormányt. És eljött az a pont, hogy azt mondta, apa, na most már te irányítsál. És arra jöttem rá, hogy ilyenek vagyunk mi is néha, hogy olyan nehezen engedjük el az irányítást, és mikor elengedjük, akkor rájövünk, hogy nem is volt a miénk. Soha. Hanem az Isten az, aki ezt teszi. És amikor ezt tesszük, azt mondja Pál, hogy ne részegeskedjetek, hanem teljesedjetek be lélekkel. Nagyon érdekesen mondja azt, hogy ne töltekezzetek be úgymond alkoholnal, hanem ezzel ellentétesen töltekezzetek be a Szent Lélekkel. Magyarul is annyira érdekes ez, hogy nem én töltöm meg magam, de benne vagyok valahogy ebben a cselekésben, hogy engedem, hogy az Isten lelke megtöltsön engem. És miért veszélyes ez, miért nem szeretjük ezt néha? Azért, mert Istennek a lelke egy remek lakberendező. Belép az életedbe, és ő nem egy olyan vendég akar lenni, aki leül, ahova te leülteted, és ott marad, és szépen mosolyog, hanem ő belép az életedbe, és azt mondja, hogy na végre már, lássunk hozzá. Na itt egy kicsit átalakítjuk akkor a dolgokat. És mi meg azt mondjuk, hogy ne, annyira jó volt úgy, ahogy az nekem is. Annyira szerettem a szemetet ott tárolni a sarokban, a szennyeseket ott a másik oldalt, ez annyira jó volt így. És azt mondja, hogy nem, itt egy kicsit átalakítunk. És ez az átalakítás a Szentléleknek a munkája. Hívhatjuk ezt megszentelődésnek, hívhatjuk ezt Istennel való járásnak. De ugyan dicsőségről dicsőségre átformál minket az ő képmására, ami kiformálódik bennünk a Krisztus, hogy megdicsőítse bennünk a Krisztust. És néhányszor, ahogy énekeltük is, vannak nehéz helyzetek, amikor az Isten dolgozik a szívünkben, és amikor mélyre visz bennünk dolgokat, és alakít, és egyszer egy lelkész elment egy ötvöshöz, mert a Biblia többször mondja azt, hogy mint hogy az ezüstöt, aranyot tisztítják, úgy tisztít minket az Isten. És kérdezte, hogy ez mit jelent? Mondta neki a bácsi, hogy nézd meg, megmutatom, hogy csinálom. És fogta az aranyat, és nem olyan csillogós volt, ugye meg kellett tisztítani, és tűzbe tette, és látta, hogy az idős bácsika nézi, és egyszer hirtelen kirántja a tűzből. És mondja a bácsi, hogy tudod, nem szabad sokáig benne hagyni, mert akkor tönkre megy. És mondja a lelkész, hogy hát de ez hogy lehet tudni, mikor kell kivenni? És mondta a bácsi, hogy ó, ez a legegyszerűbb rész. Nézem, és amikor látom visszatükröződni magamat, akkor kiveszem. Abban a pillanatban tudom, hogy elkészült. És az Isten lelke belenged minket ilyenekbe, mert azért van velünk, hogy dolgozzon bennünk. A Betlehemnél azt üzente Isten, hogy Immanuel, az Isten velünk van. Pünköskor pedig értsétek jól, de azt mondta az Isten, hogy Isten bennünk van. Ennél közelebb már nem jöhet. Tehát ennél közelebb nem jöhet hozzánk az Isten. És még az Ószövetségben az volt a rend, hogy volt egy nagy templom, a találkozásnak a nagy helye, egy nagyon dicsőséges helynek kellett lenni, hogy mindenki lássa a templomnak a dicsőségén keresztül az Istent, addig az Új Szövetségben a templom házhoz megy. És azt mondja a Biblia, hogy Isten lelkének a temploma ti vagytok. Tehát a gyülekezet, a templom az nem egy hely. Az nem ez az épület. Még csak nem is Debrecenben vagy Pécelen található, hanem a hívőknek a közössége. És ezt, hogyha megérted, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy képzeld el azt, hogy milyen dolog az, hogy mész, éled az életedet, és az Isten veled megy. Egyik ébredési lelkész minden egyes reggel úgy indult el, felvette a zakóját, belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy zakó, ahova te ma mész, oda megy az Isten. És úgy megyek, hogy jön velem az Isten. Ezzel az erővel és ezzel a hatalommal. És ez milyen jó dolog ez. Amikor én ezt először kezdtem megérteni, hogy az Isten bennem vett lakozást, a lelkén keresztül, egy kémia órán ültem, borzasztóan unatkoztam, és a következő pillanatban meg bearanyozta a kémia órámat. Atyám, te most is itt vagy? Én tudok veled beszélgetni, nem kell figyeljek arra a nénire ott kint. Én tudok most rád figyelni. Ezt nem javaslom minden diáknak, tehát hogy máshol is gyakorolhatjuk az Isten való kapcsolatunkat, de hogy velünk van minden egyes helyzetben. És hogyha benne vagy egy nehézségben, benne vagy egy örömben, egy bánatban, valamiben, az Isten ott van veled az ő lelkén keresztül. És ami téged érint, azt őt érinti. Egyik férfi elmondta, hogy oda ment hozzá a kislánya a beteg aranyhalával, és megkérdezte az apukát, hogy apa, az Isten tényleg érdekli az én beteg halam? És mondta ez a férfi, hogy hát először ránézett a lányára, és így az volt az első gondolata, hogy engem sem érdekel a hal, vajon az Isten miért érdekelni? És ahogy gondolkodott, azt látta, hogy a kislánynak egy-két könycsepp megjelenik a szemébe. És azt mondta, hogy na most már érdekel ez a buta hal. Azt mondta, hogy tudod mit? Az Isten nagyon érdekli ez a hal. Mert te érdekled. És ami téged körülvesz, ahogy engem érdekel a halad, most már nagyon érdekel ez a hal, mert látom, hogy ez neked mennyire fontos. Az Isten ott van benne az életedben, és lakozást vett. És ez valami egészen döbbenetes. Hogy úgy élhetem az életemet, azt mondja a Róma 8-ban Pál, hogy amikor imádkozunk, azt se tudjuk, hogy hogyan tegyük. De maga a lélek esetézik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Benne vagy egy helyzetben, munkahelyen történik valami, családban történik valami, és van egy olyan lehetőséget, hogy azt mondd, hogy atyám, gőzöm sincs, hogy most mit csináljak. Mit hívő legyek? És megállsz egy pillanatra, hogy de itt vagy bennem, tudnál valamit mondani? Vagy csak egyszerűen csak gyere és add a te békességedet. Micsoda erőforrásunk van? El nem tudjuk ezt képzelni. Hogyha itt lenne most egy ószövetségi pap, vagy valaki időutazásba, és látnátok az arcát, amikor most elmagyaráznánk neki, hogy nem úgy van ám, mint az Ószövetségben, hogy időnként egy-egy királyra valakire rá szállt Istennek a lelke, és nem úgy van, mint az Ószövetségben, hogy van egy nagy kárpit, ahova évente egyszer egy főpap bemehet, hanem mi itt egyszerű pogány magyar keresztények, az Isten jelenlétével léphetünk a nap bármelyik pillanatában. És sőt, nem csak, hogy beléphetek, hanem azt mondja, hogy járuljak ezért bizalommal oda. Látnátok kéne az arcát, ahogy azt mondja, hogy na, ilyen nincs. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy Isten ennyire közel jönjön az emberhez. Hogy ennyire közel lépjen hozzánk. És erre szeretnélek ma hívni, hogyha helyén van a missziónak a szíve, hogyha helyén van a missziónak az alapja, akkor kérd el Istentől, hogy Uram, add a te erődet, mert nélküled semmit nem tudunk tenni. János 15-ben Jézus elég rövidre zárja, azt mondja, én vagyok a szőlőtő, az atyám a szőlős gazda, ti a szőlővesszők, nélkülem meg semmit nem tudtok tenni. Pont. Nem azt mondta, hogy kevesebbet, 50%-kal, 20%-kal, azt mondta, hogy semmit. Vagyis amit teszünk nélküle, az egy nagy semmi. Viszont azt mondja, hogy bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor viszont kérjetek bármit, én megadom nektek. Sok gyümölcsöt teremtek, és ez lesz az én atyám dicsőségére. Ez lesz az Isten dicsőségére. Sok gyümölcs. Sok, sok. Újra aláhúzva. Az Isten dicsőségére. És szeretnélek ma erre hívni, hogy ez nem valami félelmetes, nem tudom, szélsőséges, karizmatikus dologról van szó, hanem arról van szó, hogy kérjük azt, hogy a Istenem törzs minket a te lelkeddel. Add magadat, és add, hogy téged tudjunk továbbadni. És elengedni a rutint, hogy vannak rutinból jó válaszaink, jó ige hirdetéseink, jó mindenünk van, és azt mondja, Uram, szólj te! Mondd azt, hogy te mit szeretnél tenni. Mondd azt, hogy most te mit akarsz ebben a helyzetben tenni. Kérlek, hogy gyere, és használj engem, rajtam keresztül. Hogyha Isten talál egy embert, aki megüresíti magát, félelmetes dolgokra képes rajta keresztül. Hogy Isten körülnéz, és keresi azt, hogy van-e valaki, aki az ő országát és igazságát keresni először. Azt mondja, hogy minden mást annak az embernek én ráadásként megadok. Minden mást. Ha valaki az én országomat és igazságomat keresi először. Minden más ráadásul megadok neki. És ahogy az Isten keresi azt, hogy van-e valaki, aki megüresíti magát. Miért fontos ez, hogy megüresítjük magunkat? Egyszer kisfiam, mentünk valóban kirándulni, és a víz, ami volt neki a kulacs, felmelegedett. És mondtam neki, hogy fiam, öntsd ki, mert adok neked friss, hideg vizet. És fogta, letekerte, és visszatekerte. És néztem rá, hogy hát, ebben nem sok friss fog férni, fiam. Kicsit leöntött belőle, hogy egy kicsi menjen rá, de megtartott azt a langyosat. Amikor megüresíted magad, akkor kifolyik mindaz, ami benned volt, mindaz a sok-sok minden. És készen állsz arra, hogy az Isten újat öntsön beléd, és kifolyjon onnan minden, ami nem oda való. Amikor Jézus megtisztította a templomot, utána az történt, hogy elkezdtek betegeket vinni hozzá, ő meggyógyította őket, és elkezdte tanítani a sokasságot. De ez azzal kezdte, hogy megtisztította a templomot. És szeretném, hogy ma tudnánk az Isten elé jönni, hogy Atyám, mi vagyunk a te templomod, tisztíts meg minket. Hogyha Jézus most megállna a templomod előtt, és benézne oda, lenne valami, amit azt mondja, hogy ennek ott nincs maradása, annak ott nincs helye. Van valami, amire azt mondja, hogy kell ezt a templomot megszentelni, hogy meg tudja tölteni önmagával, erővel, tűzzel, hatalommal. Az ébredések így kezdődtek. Megnézel egy skót ébredést, megnézel egy angliai ébredést, megnézel egy argentin ébredést. Mindig más volt minden módszer, de volt mindig valami közös. Hogy volt egy kicsi mag, akik leborultak az Isten előtt, és azt mondták, hogy kezd bennünk. Tisztíts meg minket. Használj minket a te dicsőségedre. Voltak emberek, akik annyira szenvedtek és annyira kiáltottak a nemzetükért, hogy ilyen mondatok elhangoztak, hogy Uram, add nekünk Skóciát, hogy vedd el az életünket. Jim Elliot olyat írt a naplójában, hogy Istenem, hogyha nem az gyümölcsöket, akkor vedd el az életemet, mert belehalok a gyümölcstelenségembe. Hogy nem látom az áldást, és nem térnek meg emberek. Amikor emberek elkezdték így keresni az Istent, akkor Isten tűzzel felelt. És ez az, amit ő tud tenni. Éliás ott Kármel hegyén előkészítette az oltárt, oldalra állt és várt. Ha most jön a tűz a mennyből, akkor jön a tűz. Ha nem jön, akkor nem jön. Ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy Uram, ha te most adod a tüzedet, akkor minden a helyén lesz. És így vagyunk mi, amikor az Isten elé jövünk, hogy nem magunkba bízunk, nem a saját dolgainkban, hanem megüresítjük magunkat, és azt kérjük, hogy Istenem, te gyere. És itt van a családom, itt van a házasságom, itt vannak a gyermekeim, itt van a gyülekezetünk, itt van a városunk. Gyere, és legyen úgy, ahogy te akarod. Cselekedj, használj minket. Szeretnélek ma erre hívni. És ez egy döntés. Ez nem feltétlenül egy érzelem. Mi sokszor azt gondolnánk, hogy ez mindig valami érzelem, nem, hogy éreztem valamit. Igen, vannak érzelmeink, az tök jó. Vannak, hogy nincsenek. De ez egy döntés, hogy eldöntöd azt, hogy ha megnézed Jézus, hogy hogyan csinálta ezt, hatalmas tömeg kezdett el utána menni, Jézus megfordult, észrevette a tömeget. Mit mondhatunk volna mi ilyenkor Jézus helyébe? Én biztos, hogy beszéltem volna a tanítványokkal, hogy srácok, csak most ne szúrjatok el semmit. Itt a tömeg. Figyeljetek, nehogy valamit elrontsunk. Óvatosan! Húzd ki magad, Péter! Egyenesen! És figyeltem volna, hogy most nehogy valami félrér, ne beszéljetek áldozatról, ne beszéljetek keresztről, semmilyenről, beszéljetek a jutalmazásról, mennyei kincsekről, mindenről. Mit csinál Jézus? Észrevesz, hogy egy nagy tömeg követi, megfordul, és azt mondja, hogy ha valaki tényleg engem akar követni, tagadja meg magát és vegye fel a keresztjét. Ha valaki meg akarja menteni az életét, az el fogja veszíteni. És így elképzelheted a tömeget, hogy wow, most komoly. De Jézus nem áll úgy zsákba maskát. Ő elmondta, hogy ez, ha engem akarsz követni, ez az életedbe fog kerülni. És csak nehogy félreértsük, a megváltás ingyenes, semmit nem tudunk érte tenni. A tanítványság az az életedbe kerül. Ahogyan elveszíted magad az Istenben, és közben megtalálod magad az Istenben. És azzal hadd zárjam be, hogy ez nem valami rémisz, ez nem valami olyan dolog, ami szomorúsággal kell eltöltsön, hogy jaj, akkor most ezen a földi hívságokkal teli bolygón én most végig szenvedem Jézusért az életet, és majd egyszer fenn a mennyben jó lesz. Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa az hasonló, mint amikor van egy ember, aki a szántóföldbe kincset talál. És azt mondja Jézus, hogy elmegy, örömében eladja mindenét, hogy megvegye azt a földet. Észreltétek ezt a szót, hogy örömében? Örömében eladja mindenét, hogy megtalálja ezt, hogy az övé legyen. Pál azt mondja, hogy ami régen neki érték volt, az most kár és szemét. Nem azért, mert eljutott a nirvánára, hogy minden kár és szemét, hanem azt mondja, hogy megismerjem őt és feltámadásának az erejét. Erre hív minket az Isten, nem kevesebbre, arra, hogy ott égjen a tűz bennünk. Nem fél lángon, langyosan, hanem hogy tűzzel, hatalommal, erővel legyen jelen a gyülekezet ma a világban. És szeretném, hogy tudnánk most ezért imádkozni, és csak arra kérlek, hogy mondd el az Istennek azt, ami a szíveden van. Hogyha valamit most ki kell engedj az életedből, hogyha valamit el kell engedj, hogy ő kirakja az életedből, a templomodból, akkor ezt engedd meg neki. Hogyha valamit be kell raknod az életedbe, akkor ezt engedd meg neki. De csak hajtsuk meg a fejünket, és kérjük azt az Istentől, hogy jöjjön ő, és amit megígért, hogy ellenben erőt kaptok, mikor eljönzettek a Szentlélek. Erre nekünk ma szükségünk van, mindennél jobban. Gyertek, imádkozzunk! Atyám, én áldalak téged azért, mert te nem hagytál minket árván. Nem elmondtál egy nagy küldetést, aztán eltűntél, hanem te azt mondtad, hogy te elküldöd a te lelkedet, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Én köszönöm azt, hogy ez a küldetés jóval nagyobb, mint mi, de mégis a te erődön keresztül, a te lelkeden keresztül te képessé teszel rá. Istenem, köszönöm azt, hogy végig láthatjuk, hogy ez egy cserépedénybe zárt kincs. Mi csak egy cserépedény vagyunk, és te vagy a kincs. De köszönöm, Atyám, azt, hogy te valahogyan úgy döntöttél, hogy bennünk veszel lakozást. Nem értjük azt, hogy hogyan érhet minket ekkora megtiszteltetés. De Istenem, szeretnénk odaadni az életünket is. Szeretnénk megérteni azt, hogy te azért haltál meg mindenkiért, hogy ezek után, akik élnek, azok ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt és feltámadt értük. Uram, itt vagyunk, megüresítjük magunkat, és azt kérjük, hogy jöjj és add a te tüzedet a gyülekezeteinkre. Istenem, jöjj és cselekedj. Éges ki mindent, ami salak, éges ki mindent, ami nem odavaló. Szeretnénk azt, hogyha tudnád használni a mi egyszerű életeinket, így, ahogy vagyunk, ahogyan ismerjük magunkat. Tudjuk jól, hogy egyedül semmit nem tudnánk tenni. De kérjük, Istenem, azt, hogy cselekedjél a te lelkeden keresztül, gazdagabban, mint ahogy mi azt kérni vagy elgondolni tudnánk. És Uram, végig tudni fogjuk, hogy ez te vagy. Mert ismerjük magunkat, hogy miért nem tudnánk tenni. Végig tudni fogjuk, hogy minden dicsőség egyedül a tied. De kérlek, Istenem, arra, hogy dicsőíts meg magad és a te fiadat. Uram, kérlek így a Trinity gyülekezetért, hogy teremjen nagyon sok gyümölcsöt, hogy legyen ez a te dicsőségedre. Annyi gyümölcsöt, Uram, hogy amit most el se tudnak képzelni. Ahogyan adtad a halfogást, hogy a hálók már szakadoztak, Uram. Ilyen problémák legyenek ebben a gyülekezetben, Uram, hogy már szakadoznak a hálók, mert nem bírják a halakat, Uram. Adj, Uram, ilyen ébredést Debrecenbe. Úgy szeretnénk látni, Uram, ahogy a Magyarország nagy városai felébrednek, és hozzád kiáltanak, és meggyógyítod ezt az országot. Istenem, kérlek most ezért, hogy jöjj a te lelkeddel. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekünk, hogyha megszomorítottuk a te lelkedet az életünkkel, hogyha nem adtunk neked teret, hogyha emberiek voltunk, de szeretnénk, Uram, azt, hogyha te jönnél, mint zúgó szél, és tudnál mindent helyre tenni. Tudnál minket irányítani, vigasztalni, vezetni, bátorítani, és köszönöm, hogy pártfogó vagy. Köszönöm, hogy nem ellenünk vagy. Köszönöm, hogy a vádlást, amely minket vádolt, azt a keresztre szegezted. Áldunk téged ezért, Jézus. Amen.